Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Jöjjetek így fennállva, kezdjük meg Isten tiszteletünket, a keresztség kiszolgáltatására készüljünk a 167. dicséretünkkel. 167. énekünk első versét énekeljük. Jöjj, mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a szent keresztséget. Megvan írva számunkra a Máté evangéliumának a 28. részében, a 18-tól 20-ig terjedő versekben a következőképpen. Mert nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves szülők, kedves keresztszülők, családtagok, ünneplő gyülekezet, Péter apostolnak az első leveléből, az 5. részből, a 7. verset szeretném még felolvasni az előbb elhangzó ige mellé. Minden gondotokat őre ávessétek, mert neki gondja van reátok. Azt hiszem, hogy nincs itt közöttünk senki olyan, aki ne ismerni azt a szálló igét, hogy kicsi gyerek kis gond, nagy gyerek nagy gond. Sokan bólogatnak már, hogy milyen igazam van, ezt nem én találtam ki ezt a mondást, valahol mindannyian tapasztaljuk, bár egészen attól a pillanattól, hogy valaki megtudja, hogy a testében úgy új életet hordoz, úrrá lesz rajta egy kicsit az aggodalmaskodás. És tudja nagyon jól, hogy ez nem kis dolog, ez az életnek egy hihetetlenül nagy csodája, ezt a csodát csodáljuk, ennek a csodának örülünk, mégis attól a pillanattól, hogy létrejön, van bennünk valami izgatottság, van bennünk valami olyasmi, ami pontosan ebben az igében is megfogalmazódik, hogy már ez egy kicsit gond is. Persze egyikünk sem nevezi a gyermeket úgy, hogy gyere ide kis gondocskám, hadd viseljek rólad gondot, hanem inkább aranyomnak nevezzük, meg a gyermekünket becézgetjük, mert nyilván, hogy az ajándék részenek, az egésznek sokkal nagyobb kell legyen. Mégis az ember, amikor találkozik a gyermekével, és annak a növekedésével, és a szükségleteivel, egyre inkább érzi azt, hogy ezeket valahol tényleg teljesíteni kell. Ez kell egy egészséges lelki-testi növekedéshez, ez kell ahhoz, hogy úgy alakuljon az élete, hogy megtanulja mindazokat a dolgokat, amelyekre később szüksége lesz. És igen, a gondviselés az pont erről szól, hogy én vagyok az a valaki, aki tanítgatom, aki próbálkozom, aki elé teszem. És ez felelősséget ad a szülőnek, keresztszülőnek, egész családnak, és valahogy így vesszük körbe a gyermekeinket. Néha azért azt hadd mondjam el, egy kicsit úgy érezzük, hogy ez a kisgyerek, kisgond, nagygyerek, nagygond, ez valahogy úgy csapódik le bennünk, hogy Hát most mi gondja lehet egy ilyen kisgyermeknek? Hát mi az ahhoz képest, amit mi felnőttek megélünk? Hát az gond, hogy egy kicsit éhes vagyok. Még fel is háborodok, hogy bírja már egy kicsit tovább, hát azért ezen nem kell ennyire kiakadni. Aztán utána elmondja az ember azt is, így a gyermekére nézve, hogy hát most hát nem tudok mindig játszani vele. Hát mi az, hogy az a gondja, hogy nincs kivel játszon? Hát foglalja le magát valahogy. Miért gond az, hogy ő valamit a sötétben, egy csúnya árnyat, valami szörnyetegnek néz, és elkezd félni? Hát ez olyan nevetséges dolog. És hadd mondjam így, egy kicsit elbagatelizáljuk azt, hogy miért ne lenne neki is gondja. És hogyha végignézzük ugyanezeket, amire mi legyintünk problémákat, akkor rájövünk arra, hogy az egész életünk, a mi felnőtt létünk ugyanezekkel van tele. Hát nem az a gondom, hogy félek. Hát nem az a gondom, hogy bizonytalan vagyok. Nem az a gondom, hogy én is elfáradtam, hogy én is nyűgös vagyok. Nem az a gondom, hogy én is magányos vagyok. Ugyanezek vannak benne is, és ő rám néz, és azt mondja, hogy hát te vagy az, akire minden gondomat vethetem. És én ezt szülőként tapasztalom is, hogy én kell megoldjam. Én vagyok a megoldó kulcs az ő jobb létéhez. Egy picit játszunk a gyermekeinkkel, sőt, ez a játék komolyra fordul, és valami olyasmit is elvárunk tőlük, amit nem lehetne elvárni. Méghozzá arra gondolok itt, amikor az ember visszaforgatja a gyermekére azt, amit neki kellene teljesíteni. Úgy érezzük, hogy igen, én a gondját viselem, de ő azért fizesse meg ennek az árát. Legalább annyi örömöt adjon, amennyi energiámba kerül az, hogy a gondját hordozom. Mosolyogjon, tiszteljen engem, szeressen engem, hozza az életembe bele azokat a dolgokat, aminek én vagyok a hiányában. És valahogy sokszor így meg is terheljük a kapcsolatainkat, ezért olyan szép ez a rész, amiről itt Péter ír, minden gondotokat őre ávessétek, mert neki gondja van rátok. Annyira megterheljük az emberi kapcsolatainkat a gondjainkkal, és annyira ráterheljük másokra, hogy azok azt nem képesek elhordozni. A gyermekem nem tudja elhordozni az én gondjaimat, az én félelmeimet, az én nehézségeimet. És sokszor a társas kapcsolatunk sem alkalmas erre. Hanem egyedül Isten maga az, aki fel tudja ezt ajánlani, és a keresztségben fel is ajánlja, hogy minden gondotokat rám vessétek, én tudom elhordozni. Én ismerem a jövőt, én ismerem a szükségeket, én ismerem azt, hogy milyen utat szánok az embernek, az ember gyermekének, milyen utat szánok azoknak, akik rám tudnak figyelni, ez mind az én kezemben van. A keresztségben, amikor mindig elhangzik, mert kivétel nélkül mindig elhangzik, az az alap ige, amelyen Jézus küldi el a tanítványokat, hogy menjenek és kereszteljenek, az nagyon nagy ígérettel kezdődik, amikor azt mondja Jézus önmagáról, hogy nekem adatot minden hatalom. Én tudom elviselni az ember életének minden gondját és nehézségét. Azért akarja ezt felajánlani, hogy az öröm része maradjon meg nekünk. Hogy amikor a gyermekemre tekintek, akkor reménységem legyen benne. Ha a gyermekemre nézek, akkor a hitem is megújuljon, és tudjam azt mondani, hogy lehet, hogy elszürkült ez a világ, és lehet, hogy nagyon sok nehéz dolog van benne, de az Isten mégis az élet csodáját azért adta és teremtette, hogy abban én is tudjak gyönyörködni. És ezért tudjak Istennek hálát adni, és minden olyan alkalom, amikor együtt vagyunk, és ezt mi már nagyon tudjuk értékelni, hogy milyen nagy ajándék ez, amikor együtt tudunk lenni családban, szülők és gyermekek és nagyszülők és rokonok, és tudjuk, hogy most van az az idő, amit egymásnak adott az Isten, ahol egymásnak adott bennünket Isten, és ezt tudjuk megélni az ő örömére. Ezekkel a gondolatokkal szeretném a keresztséget kiszolgáltatni, és mielőtt ezt megtenném, két kérdést teszek fel szülőknek és keresztszülőknek. Erre az ünnepi alkalomra jöjjetek, közösen álljunk fel. És kérem a szülőket és keresztszülőket, hogy hallható szóval lelkiismeretük szerint feleljenek meg az elhangzó kérdésekre. Kérdezem először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anyaszentegyházba befogadtassék? felejétek akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha felnő a konfirmáció alkalmával ő maga tegyen vallást Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Felejétek, ígérjük és fogadjuk. Jöjjetek, tegyünk vallást a mi hitünkről, közösen elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük, hogy abba az ígéretbe kapaszkodhatunk, amelyet most is megerősítettél, amely arról szól, hogy mindazt, ami a miénk, azt te tarthatod a kezedbe. Legyen az öröm, legyen az a gyermekünk, legyen az valami olyan dolog, amelyért hálás az életünk, vagy éppen a gondjaink és a terheink. Minden ott van a te kezedben, és erős kéz az, amely tartja ezt az életet. Neked adatot minden hatalom menjen és földön. És mi valóban ebből élünk, de ebből szeretnénk valamit a gyermekeinkkel is megéreztetni, hogy körülvesszük a magunk emberi szeretetével, de emögött több van, a te gondviselői atyai szereteted. Így imádkozunk ezért a kisgyermekért, növekedésért, azért az életért, amelyet neki ajándékoztál. De imádkozunk azokért, akik az övéi, akik ajándékba kapták te tőled, szülőkért, keresztszülőkért, családtagokért, mindazokért, akik körülveszik figyelmükkel, szeretetükkel, türelmükkel. Engedd, hogy megtanuljunk rád figyelni, és neked engedelmeskedve bölcsen vezetni kisgyermekeknek életét. Kérünk, hogy hordozd őket tovább, úgy, ahogy eddig gondviselésedben voltak, és engedd, hogy mindaz, ami ebből az életből kiteljesedik, téged tudjon dicsérni. Ami Urunk Jézusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megtartó ereje legyen és maradjon te véled, őrizzen meg téged. Amen. Foglaljuk el helyünket, és a keresztség után készüljünk az Isten tiszteletünk folytatására. A 489. dicséretünkkel folytassuk Isten tiszteletünket. Szeretettel és tisztelettel kérnék meg olyan gyülekezeti tagokat, akik kicsit magasabbak az átlagnál, hogy ezeket az oldalsó felső ablakokat, ha mennyiben lehet, kicsit jobban tárjuk ki, hogy több levegő is jöjjön ide a templomba. És az énekkel pedig folytassuk közben az Isten tiszteletünket. Tehát a 489. dicséretünket keressük, és annak mind a négy versét énekeljük. Az első vers így kezdődik, örök élet reggele.
Thank you.
Isten igét olvasom, szintén a Péter első leveléből, sőt az előző elhangzó egy mondat újra szerepel benne, amelyet a keresztségnél is felolvastam. Péter első levelének az 5. részéből, az 5. vers végét, és onnantól kezdve a 11. versig bezárólag olvasom Isten szavát. Egymás iránt pedig valamennyien legyetek alázatosak, mert az Isten a gőgösöknek ellene áll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van rátok. Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresve, kit nyeljen el. Álljatok ellene a hitben szilárdan, tudva, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken e világban. A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. Kegyelem Istene áldja és szentelje meg számunkra az ő igéjét, annak hallgatását és befogadását. Jöjjetek fennállva, ezért imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, különös ajándék mindig megállni te előtted, olyan valaki előtt, aki tökéletesen ismeri az életünket, annak minden gondolatát, minden érzését, minden próbáját. Így nehéz is szavakkal megfogalmazni, hogy mi is az, amit elsőként szeretnénk idehelyezni te eléd. Talán arra vezetne a lelkünk, hogy egyből elmondjuk, hogy mi az, ami nehéz, mi az, ami fáj, mi az, amin változtatni szeretnénk. De valahol az értelmünkkel tudjuk, hogy az első szó mégis legyen a hálaadásé. Valóban azért, hogy a rád vetett gondokat te mindig viselted. Mindaz, amit elmondtunk neked, és amely őszinte szívből eléd lett rakva, arról te úgy viseltél gondot, hogy annak legyen megoldása. Abba benne volt mindig az, hogy törődtél az életünkkel. Így szeretnénk megköszönni azt, hogy egyáltalán vagyunk, és itt lehetünk te előtted, és hallhattuk a meghívást, hogy nekünk legyen itt helyünk. Ugyanakkor tényleg szeretnénk elmondani mindazt, ami bennünk van. Sokszor segítenek azok a szép régi énekek, amelyek egy-egy embernek a hitvallásai voltak. Olyan jó lenne a jóságodnak harmatát újból érezni, olyan jó lenne tudni azt, hogy szüntelenül itt vagy közöttünk, és egy pillanat sem telik el az életünkben anélkül, hogy ne látnád, hogy mi történik rajtunk kívül és bennünk. Köszönjük azt, hogy a bűn ruháját le lehet vetni, hogy nem vagyunk kárhoztatva arra, hogy mindig az térjen vissza az életünkbe, amit elrontottunk és amit tönkretettünk, hanem megmegújul a te irgalmad, és ebből az életnek a csodája is. És köszönjük azt is, hogy van reménységünk, hogy valahol ez az út, amely a földi életen keresztül vezet, egyszer majd hozzád érkezik. És ebben teljesedik mindaz, amit nekünk elképzeltél, elgondoltál, hogy ott a békességünk és az örömünk is egész legyen. Kérünk, hogy ezen az úton ma is néhány lépést hadd tegyünk meg veled együtt, itt az Isten tiszteleten is add a te szent lelkedet, a te igédnek világosságát, hogy az vezessen minket. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására közösen készüljünk a 154. dicséretünkkel, 154. számú énekünket énekeljük, így kezdődik: Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világa. alapigénket a Péter első levelének 5. fejezetéből, az 5. vers 2. részéből és a 6. versből olvasom. Az Isten a gőgösöknek ellene áll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Foglaljuk el a helyünket. Azt hiszem, hogy mindannyian jól érzékeltük így ezeket a sorokat hallva, hogy két kulcsfontosságú fogalom feszül egymásnak, a gőgösség és az alázat. Mind a kettő olyan, amit nagyon nehezen teszünk a helyére, nem nagyon tudjuk, hogy mit is jelentenek úgy igazán ezek a kifejezések. Használjuk mi ezt a köztudatban, egymás megítélésében is sokszor előkerülnek ezek a kifejezések, az egy olyan gőgös ember, olyan öntelt magába, de azért ezeket a kifejezéseket így önmagunkra vetítve, vagy saját magunkat jellemezve vele, nem igazán szoktuk használni. Az, hogy mégiscsak létező fogalmakról és létező magatartás formákról van szó benne, azt azért nyomon lehet követni az életünkbe. Mindenki tegye a kezét a szívére, és gondolja végig, hogy hányszor van olyan gondolata, vagy hányszor hangzik el talán az ő szájából is, hogy hát már megint nekem lett igazam. Ha ezt jól kell csinálni, úgy látszik, ezt is nekem kell csinálnom. Vagy sokszor elmondjuk így méltatlankodva azt is, hogy hát már semmit sem bízhatok a másikra. Ezek mind arról szólnak, hogy hát ha valamit jól kell megcsinálni, azt úgyis csak én tudom. És nyilván, hogy ebben néha egy kicsit tréfásan is, de valahogy benne van az, hogy az önértékelésem bizony arról szól, hogy hát mégiscsak több vagyok a másiknál, ha ő ezt nem tudja megcsinálni, én viszont meg tudom oldani, meg tudom csinálni. Aztán hányszor kapcsoljuk be a televízió készüléket, nézzük a világ dolgait, vagy benne az országunk dolgait, és mondjuk, hogy hát ezt se így kéne csinálni, azt se úgy kellene csinálni. Egykori nagymamám volt ilyen, ő ha miniszterelnök lett volna, vagy a világ első embere, akkor mindent napok alatt a helyére tett volna, mert mindenről megvolt a gondolata és a meggyőződése, hogy ezt hogy kell csinálni. Amikor az ember viszont a kezébe kapja azt a hatalmat, hogy tedd és csináld, akkor jön rá az ember azt, hogy nem is olyan egyszerű dolog. De addig, amíg ez a hatalom nincs a kezemben, és erről szólt a keresztségben is ez a nagyon szép ígéret, hogy nem nálam van ez a hatalom, tehát addig, amíg ez a hatalom nincs a kezemben, addig én csak ott ítélkezem, véleményeket formálok, és közben elképzelésem van önmagamról is, és ez az elképzelés, tegyük hozzá, lehet, hogy sokszor téves, hogy én ezt jobban tudnám csinálni. Ezt persze az ember önmagán nehezen veszi észre, egy mellette élő emberen sokkal könnyebb észrevenni. Az alázat a másik kérdéskör, az alázatról meg mindig valahogy azt kapcsoljuk össze így fogalmi szinten, hogy az valamiféle mulyasság. Valami olyasmi, hogy az ember fogadja el azt, ami van, ne nagyon lázadozzon ellene, éljen abba. Ebben valahol egy kicsit úgy benne van a döntésképtelenség is, mint ítélet, vagy az akaratgyengeség. Volt egy nagyon kedves régi tanárom, amikor jelentette a hetes, hogy ki beteg és ki hiányzik az osztályból, akkor mindig az dörmögte, hogy hát az akaratgyengék. Hát tényleg így van a világban? Jézus egészen máshogy beszél ezekről a fogalmakról, és hozzá kapcsol valami olyasmit, ami nem egyszerűen arról szól, hogy én milyen vagyok és én ki vagyok, hanem arról szól, hogy Isten ezekkel a magatartás formákkal végül is mit tud kezdeni. Azt mondja az egyikkel kapcsolatosan, hogy ellene áll, a másikkal kapcsolatban pedig azt mondja el, hogy a kegyelmét adja, kiárasztja, megmutatja. Úgyhogy végül is érdekes lenne végig gondolni azt, hogy az Istenből, amit megértek, megtudok, megkapok, az sokszor azon áll, ugye, hogy én hogyan viszonyulok hozzá. Olyan magatartás formák tehát ezek, a gőgösség is és az alázatosság is, amelynek a belső indítékai ott vannak legbelül bennem. Az én világnézetemben, az én felfogásomban, az én gondolkodásmódomban van benne, és ezért kellene megnézni, hogy ahogy én élem az életemet, vajon ez hogyan köszön vissza rám. És ezek a külső jelek, ezek sokszor meg is mutatják, mint egy tükör azt, hogy én hogy is állok önmagammal, vagy éppen magával Istennel. Kezdjük ezzel a bizonyos gőgösséggel. Valahol úgy érzi az ember azt, hogy miért van az, hogy minden érintkezésem, minden kapcsolatom, minden találkozásom más emberekkel, egy-egy új dologgal feszültséget hoz. Azt szüli, hogy valamiféle kemény ellenállás van. Ő mond valamit, és én már is azzal folytatom ezt a mondatot, vagy így válaszolok rá, hogy de, vagy én pedig azt gondolom, hogy... És ez a feszültség valahogy aztán ott van minden kapcsolatunkban, a házastársi kapcsolatunkban, a gyermekemmel is, ott cívódok, hogy ő ezt akarja, én meg azt akarom, és ennek a feszültségnek aztán lesz egy olyan kiterjedt hatalmassága, hogy az egész életemet úgy behálózza. És ebben a behálózottságban senki nem érzi jól magát. Mindig persze a másikon akarunk egy kicsit csiszolni, a másikon akarunk javítani, mindig őt akarjuk formálni, de ez Péter levele, és hadd tegyem hozzá, hogy ez a Péter, ez az a tanítvány, aki Jézusért nagyon sokszor nagyon lelkesedni tudott, aki magát olyan tanítványnak tartotta, aki úgy érezte a többiek között is, még vetekedett is ezért, hogy akár az első a tanítványok között, és ő az, aki ilyeneket fogalmaz meg Jézussal szembe is, hogy ha mindenki elhagy téged, és mindenki itt hagy, én akkor is melletted állok. Ő az, aki azt mondja Jézusnak, hogy az, amit Isten kigondolt a te életedről és a te utadról, az nem jó. Amit én kigondoltam, az a jó. Ő az az ember, aki a gőgösségét végülis szeretetbe rejtette el. A gőgösségében benn van a saját makacsága, a saját akarata, az elképzelése, és én ezért nem ítélném meg az embert, akinek megvan ez, az elképzelése a világról, még azt is elmondom talán így kicsit halkabban, hogy elképzelése, hogy Istennek hogy kellene működnie, de ennek az embernek nagy csatái vannak Jézussal. Ennek az embernek meg kell valahol tapasztalnia azt, hogy addig, amíg ő ilyen keményen ellene áll a másik oldalnak, addig nem történik semmi, addig mindig ő üti a fejét a falba, mindig ő vérzik el, mindig ő kapja azt a minősítést, hogy kicsiny hitű, miért kételkedtél. Péter aztán rájön. Talán éppen akkor, amikor megszólal a kakas, és emlékezteti arra, hogy hát én a nagy fogadkozó tagadtam meg a mestert. Egyedül én tagadtam meg. A többiek legalább csöndben vannak, elszaladnak, csinálnak bármit, de én voltam az, aki szavakkal leromboltam azt, amit ott a lelkem mélyén hordoztam. Ez a gőgösség, vagy az embernek ez a nagyon-nagyon erős határozottsága és makacsága az Isten előtt nem alakítható. Nem formálható. Márpedig az Isten olyan tanítványokat szeretne maga mellett tudni, akiknek lehet formálni az életét. És nekünk is valahogy ez a bajunk. Sokszor ráfogjuk azt arra, hogy én öreg vagyok ahhoz, hogy változzak. Én már nem tudok máshogy csinálni. Én nem tudok elhagyni megszokott dolgaimat. Nem tudok máshogy gondolkozni. Engem így neveltek. Hányszor szoktuk ezt is mondani, hogy hát az az elmúlt időszak, ezt nevelte belénk. De miért jó ez nekem? Tényleg nem akarok én változtatni rajta. És nem tudom azt mondani egyszer a nagy makacságomban, hogy nem is nekem van igaza. Megpróbálom legalább azt a másik utat. Jézusnak nagyon sok konfliktusa volt olyanokkal, akik soha nem akartak megnyitni valamit magukból, csak mindig mondták az érveket. Ez az ige erről szól. Isten a gőgösöknek ellene áll. Én akkor vitatkozhatok Istennel is. Akarom és követelhetem, hogy értessen meg velem dolgokat. Soha nem fogom megérteni ezeket a dolgokat, hogyha nem vagyok nyitott szívvel az Isten iránt. Ha nem tudom egyszer félretenni azt, aki én vagyok, és azt mondani, hogy jó, hadd nézzem meg a te szemeddel. Mi olyan különleges abba, ahogy Isten látja? Mi olyan más abba, ahogy Jézus mutatja? Csak egy próba kérdése a dolog. És az ember még erre se hajlandó. És mielőtt áttérnék arra a másik oldalra, amit így alázatosságként jellemez a Biblia, azért van itt egy közbelső rész, amit nem szeretnék átugorni, mert egy elég veszélyes szakaszról van szó, A keresztség kapcsán elhangzott az, hogy az Isten gondviselése alatt lehetünk. De azért azt se hallgatja el itt Péter apostol, hogy az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, és keresi azt, akit el tud nyelni. Hát mi nagyon sokszor elnyelt életű emberek vagyunk. Mert az a kísértés, ami körülveszi az életünket, az mindent romba tud dönteni, amit mi szerettünk volna, ami a nagy álmunk volt, ami a nagy elképzelés volt, amihez én magam a magam erejéből olyan makacsul ragaszkodtam. Ezért hívja fel a figyelmet Péter, és mondja el, hogy vigyázat, mert a gőg az megakadályoz minket a belátásban. És ha megakadályoz a belátásban, annak egyenes következménye az, hogy nem leszek józan. Nem tudom úgy megvizsgálni a dolgokat, ahogy azt külső szemlélőként meg kellene vizsgálni, mert azért magammal szemben én mindig elfogult vagyok. Ezért van az, hogy mindig nekem van igazam. A kísértő jó barátnak mutatkozik legtöbbször, és mindig úgy tűnik, mintha adni szeretne valamit, de megesz. Felemészt. És nagyon sok minden, ami megmutatkozik ebben a világban, és úgy tűnik, mintha ajándék és az ölembe pottyantanák, az valami olyasmi, amiben van valami csel. Ezért az ember egy picit fél is ezektől a dolgoktól. Nyilván ez a tartás nem is baj, ha kialakult bennünk, mert ebben benne van az, hogy már azért akármit én sem hiszek el. De amivel igazán ellene lehet állni, ez nem a kételkedés, nem a dolgok racionális megvizsgálása, hogy ez jó vagy rossz, vagy mi lesz a következménye, vagy hasznos, vagy nem hasznos az életemben, hanem azt mondja itt Péter, hogy az ordító oroszlán ellen a józanságot és a megállást azt maga a híd fogja adni. Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár. Keresve kit nyeljen el, álljatok ellene a hitben szilárdat. Ez a hit, ez arra irányul, hogy Isten nem enged engem megtéveszteni. Hogy én hiszek abba a szóba, amiről Isten azt mondta, hogy ez jó. És hiszek abba az ígéretbe, amire Isten azt mondta, hogy én ezt megteszem veled. És hiába mutatnak föl valami mást, nem fogok abba hinni, hanem azt fogom mondani, hogy ez valami káprázat, ez valami olyasmi, amivel engem félre akar valaki vezetni. És itt jön vissza megint az, amit a gőgösséggel kapcsolatban elmondtuk, hogy vajon alakítható-e az életem és a gondolatom? Isten oda tud-e tenni egy másik megoldást, amellé a megoldás mellé, amit én gondoltam ki? És akkor így térhetünk át az alázatosságra. Most ez tényleg egy mulyaság. Tényleg valami olyasmi, hogy az ember úgyse tehet bizonyos dolgok ellenébe semmit, kénytelen elfogadni. Nagyon sokszor mellé tesszük azt a kifejezést, hogy szelídség. Jézusról is azt mondja az írás, sőt önmaga jelenti magáról ki, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én alázatos és szelíd szívű vagyok. És mégis valahogy az egész személye mögött nem azt érezzük, hogy ő elfutna. Nem azt érezzük, hogy bármit meg lehet tenni vele. Pedig az ember sokszor azt a képet látja, hogy Krisztus ott van a kereszten, mindent meg lehetett tenni vele. És mégis akik Jézussal találkoztak egykor, vagy akik Jézus tanítását hallják és olvassák, azt érzik, hogy emögött egy olyan erő van, ami nem arról szól, hogy ő lenne kiszolgáltatva az embernek, hanem bizony minden az ő hatalmából indul el, és minden az ő terve szerint működik. Az alázatosság az valami olyasmi, ahol az ember ezt az alakíthatóságát megvallja az Isten színe előtt, és el tudja mondani azt, ahogy Péter folytatja, hogy az Isten hatalmas keze alatt alázom meg magam. Nem a másik ember előtt, hanem az alatt, aki maga Isten. Aki tudja nagyon jól, hogy mire van szükségem, akiről én magam is azt vallom, hogy semmi nem történhet meg az ő akarata nélkül, az ő ismerete nélkül. Jézusnak is ez volt az alázata. Ő úgy állt nagyon bátran, nagyon határozottan, teljes hittel, rendületlen vagy megtörhetetlen hittel bárki elé, hogy nagyon jól tudta, hogy semmi sem történik az Isten akarata nélkül. És neki ez egy olyan biztonságot adott az életében, amelyel tudta vállalni azt az alázatot, hogyha megütsz, akkor nem ütök vissza. Hogyha megbántasz, akkor kész vagyok megbocsátani. hogy ha elrontasz valamit velem szembe, én tudok lapozni egyet, és tudom mondani, hogy van egy új fejezet, és kezdjünk előről mindent. Ezt nem tudja megtenni az ember gőgösen. Ezt csak alázattal tudja megtenni. És ha én nem tudom megtenni, akkor nekem nem lesz az életemben semmilyen új fejezet. És minden, ahogy elkezdtem írni, az kőbe vésődik, és aztán egy olyan következményt hoz a legvégére, ahol én már nem vagyok. Ahol én már nem tudom élni az életet. Viszont amiről Péter beszél, az, alázzátok meg magatokat Isten hatalmas keze előtt, alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Aki az Isten hatalmas keze alatt alázza meg magát, az felmagasztaltatik. Annak az élete, az felemeltetik. Annak ott van benne a gyógyulás, ott vannak a megoldások. Nem csak emberi és földi szinten, hanem az egész életemre nézve, üdvösség szintjén is. Az Isten a gőgösöknek ellene áll, az alázatosaknak pedig kegyelmét adja. Valahol vizsgáljuk meg most a lelkünket, a szívünket, álljunk oda az Isten elé, és kérdezzük meg önmagunktól. Akarjuk-e, hogy az Isten formáljon bennünk valamit? Akarjuk-e, hogy ő vezessen valamire el az életünkben? Engedünk-e neki annyi teret, hogy félretéve már azokat a sokszor elbukott gondolatokat amúgy is, amelyek nem váltak be, ráhagyatkozunk arra, ahogy azt ő képzeli el. És tegyünk egy próbát, és nézzük meg, hogy az Isten kegyelme olyankor milyen bőséges. Adja Isten, hogy erről majd egykor mi is bizonyságot tudjunk tenni, vagy akár biztos vannak olyanok, akik most bizonyságot tudnak tenni, hogy igaz ez az ige, és megáll, és arról szól, hogy az Isten adni szeretne, és az, amit kaphatok, egyedül azon múlik, hogy én azt be akarom-e fogadni. Csendesedjünk el, és kérjük ezt közösen imádságban.